Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház történetéből. A szerkesztőriporter Sós Viktor.
Folytatjuk beszélgetésünket Endrédi Vendel, ciszterci szerzetes, zirci apát életéről, megpróbáltatásairól. 75 évvel ezelőtt, 1951 júniusában ítélték 14 évig tartó börtönbüntetése, a Grősz József kalocsai érsek és társai per hatodrendű vádlottjaként. Mai műsorunk vendége Halász Nivárd, ciszterci szerzetes történész. Hogy alakul 1945 után a ciszterci rend és Endrédi Vendel helyzete? Ugye az iskolák államosítása, illetve 1950 nyara a szerzetes rendek működési engedélyének a megvonása, hogy a püspöki kart rábírja a pártállam a tárgyalásokra, egy elég nehéz és kaotikus időszak, és Endrédi Vendelről talán Rákosi Mátyás azt mondta, hogy Mindszenty rossz szelleme, tehát van neki egy olyan politikai megítélése is, ami nem túl pozitív, és mindenképpen látni kell talán azt, hogy egy meghatározó jelentős szerepe van 39 után, mint zirci apát. Talán ezt ma már egy kicsit nehezebben tudjuk érteni, a püspököket igen, de hogy egy apátnak, most mindegy, hogy a pannonhalmi főapát, vagy a zirci apátra gondolunk, de a két világháború között és azt követő időszakban 50-ig azért az apátoknak, főapátnak egy nagyon komoly jelentősége, szerepe volt. Nagyjából egyenlőséggel lehet tenni a püspökök közé, azzal a kitétellel, hogy nem voltak püspökök, de megjelenésükben, szerepükben, feladatukban, egyházjogi értelemben majdhogy nem. Milyen szerepe volt 45 után Endrédi Vendelnek a ciszterci szerzetesek életében a közösség szempontjából és a magyar egyház szempontjából, és mi vezet oda, hogy 1950 októberében, amikor már a pártállam leszámol a szerzetesekkel, akkor vele szemben is eljárást kezdeményeznek és letartóztatják.
45 egy cezúra, hogy ez az újra fogalmazása a rendi életnek a legnagyobb feladat, de alapvetően ezt elég jól megugorja a rendi közösség. Például azok a szerzetesek, akik nem igazán végeztek kifejezetten lelkipásztori munkát, nyilván a diákjaik körében azért volt erre példa, de 48 után többnyire a püspököknek a megelégedésére, sőt, megbecsülik a püspökök azokat a cisztercieket, akik az egyház megyéik területén lelkipásztori munkát végeznek. Tehát ez az első olyan terület, ahol próbálják az iskolából felszabadult energiákat becsatornázni. Ugye itt közben váltás van a rendi nevelők tekintetében is, az új noviciusmester Sigmund Lóránt, aki egy kiegyensúlyozottabb szemletet próbál megvalósítani, a felborzolt kedélyeket a növendékek körében is lecsendesíteni, és ebben megfelelő előjáróra talál Vendel apát úr személyében is, aki ezt támogatja. Ha így az apátnak, mint tisztségnek a jelentőségét akarjuk megérteni, akkor ehhez tudnunk kell azt, hogy a pannonhalmi főapát, a zirci vagy a csornai apát is a főrendi háznak a tagja volt 1946-ig, és mint ilyen is országos méltóságnak számított, társadalmi megbecsültségnek is örventek, nem csak emiatt, hanem mint ezek az iskola fenntartó és tanítórendeknek az előjárói, akár csak az öreg diákjaik, vagy az éppen aktuális diákok szüleinek révén mélyen beágyazottak a társadalomba, és akár egész magas szinten is nagy hatást fejtettek ki, és éppen a majd kiépülő kommunista diktatúra is ezt rója fel nekik, illetve ez lesz egyfajta szálka a szemükben. Vendel apát úr esetében az egyik bűne az a Mindszenty bíborossal való jó viszony, ami még egyébként a Mindszentynek a veszprémi püspökség idejére vezethető vissza. Mindszenty többször jár Zircen is, akár hivatalos ügyben papszentelés véget, de névnap, születésnap tekintetében is akár a Vendel apát urat látogatja ő, és köszönti, akár a Vendel apát úr tesz nála a tisztelgő látogatást Veszprémben, tehát ez a kapcsolat megvan. Illetve maga a rendi szinten is Zirc ebben az időben az egyetemes ciszterci rendnek a mint személyileg, és a második világháborúi gazdaságilag is az egyik legerősebb közössége, akárcsak így intellektuálisan nézzük, a legtöbb tanári diplomával rendelkező rendtag doktori címek tekintetében, de egyetemi tanárokat is találunk a magyar ciszterciek között. Ha Varga Damjánra vagy Baranyai Justinra, akit később a Mindszenty perben ítélnek el, illetve a Schwarz Elemérre gondolunk. Tehát egy társadalmi megbecsültséget élvez a rend. Aztán 1948 azért is választóvonal, mert az iskolák államosítása idő. Ebben az évben jár utoljára külföldön Endrédi Vendel. Olaszországban több monostort is meglátogat. Ekkor már készülve arra, hogy itt a kiépülő kommunista diktatúra akár el is lehetetlenítheti a rend működését. Eleve nagyon nehezen jut egyébként ki, vagy kap útlevelet, és ez alatt, az utazás alatt tudtára adják, illetve azt az információt kapta, hogy az ő neve is szerepel azon a listán, a kommunistáknak azon a listájának, azok között, a főpapok között, akit előbb vagy utóbb le fognak tartóztatni. Tehát ennek tudatában tér aztán 1948 őszén haza, azért, hogy ne kompromittálja, ne hozza nehéz helyzetbe azokat a személyeket, akik az ő kiutazását támogatták és kezességet vállaltak a visszatéréséért. És így folytatja az apáti működését, ami egyrészt ugye gazdaságilag is egyre nehezül, mivel a közösség annak ellenére, hogy közben a létalap az nagyjából kihúzták a lába alól, növekszik, itt már 15-18 évente ennyi novicisnak a belépéséről beszélhetünk, tehát folyamatosan emelkedik a rendnek a létszáma, emellett pedig a, ahogy már mondtam, a lelkipásztorkodás területén is megbecsültséget szereznek, és így jutunk el aztán 1950 tavaszáig, nyaráig, amikor egy alapvetően új helyzetbe kell megint helytállni. Itt 1950 nyarán a szerzetesek deportálásával kell szembenéznie a magyar egyháznak. 1950. június 9-éről 10-ére viradóra van ennek az első hullám, ami a cisztercieket is érinti, ugyanis a Szent Gotthárdi monostor lakóit, illetve a pécsi és a bajai rendháznak a tagjait ekkor Kunszentmártonba, a kármelitáknak a kolostorába deportálják, majd pedig a második hullámban a Székesfehérvár és a budapesti tanulmányháznak, a Bernardinumnak a tagjait hurcolják el. Nem csak ezzel kell szembenézni a rendnek, hanem a nyárnak a második felében, augusztus 1-én közel 500 szerzetes nővért a zirci apátságba deportálnak, és itt mintaszerűen helytállnak a ciszterciek, és gyakorlatilag közel 2 hónapig gondoskodnak ezekről a nővérekről, úgy, hogy az államtól semmilyen anyagi támogatást ennek az 500 embernek az ellátására nem kaptak. Ugyanakkor megindul már főleg a szerzetesi deportálások miatt a püspöki kar és a kormány közötti tárgyalások, melynek következtében az is felmerül, hogy a szerzetes rendek 8 gimnáziumot visszakapnak, 8 katolikus gimnázium indulhatna újra, és ekkor a ciszterciek az egyik legjobb nevű tanítással foglalkozó rend, tehát joggal reménykedik mindenki abban, hogy a ciszterciek is a megmaradó rendek között lesznek. Ez egészen augusztus 19-éig egy lehetőség, és éppen augusztus 19-én, amikor Szent Bernátot ünnepli a rendi közösség, illetve 17 novicius ölti magára a szerzetesi ruhát, akkor érkezik Sík Sándor piarista provinciálisnak az üzenete, hogy veletek örül, ünnepel és sír Sándor. Ebből egyébként a perjel Horváth Konstantin azt olvassa ki, hogy akkor itt veszett el minden, hogy nem leszünk a megmaradó rendek között. Ekkor a társai azok még leintik, hogy na, megint pessimistán áll a jövőhöz. Néhány nap múlva viszont bebizonyosodik, hogy ő látta jól, és valóban a ciszterciek helyett a ferences, a kapisztrán Szent Jánosról nevezett ferences rendtartomány maradhat meg, illetve ők kapnak 2 iskolát. Így a cisztercieknek is csatlakozniuk kell azokhoz a rendekhez, akiknek a működési engedélyét aztán 1950. szeptember 7-én a 34. törvényerejű rendelet megvonja.
Szeptember 7-én véget ér, vagy megszünteti, megvonja a működési engedélyt a pártállam, és másfél hónap múlva, október 29-én letartóztatják Endrédi Vendelt. Azt gondolom, hogy már az is egy elég nagy pofon, ami történik a ciszterci szerzetesekkel. Majdnem 250 ciszterci szerzetes van ekkor Magyarországon, és a többi szerzetes is nyilván megszenvedi a maga sorsát, majdnem 11 ezer szerzetesről beszélünk. De mi vezet oda, hogy őt és rendtársait letartóztatják, és a Grőszperbe elítélik? Mi az, ami miatt személyesen Rákosi Mátyás, illetve a pártállami diktatúra ennyire fellép a ciszterci szerzetesrend és személyesen Endrédi Vendel Zirci apáttal szemben.
Egy másfél hónapos felkészülési időről van szó, amíg a szétszóratásra, feloszlatásra a rend felkészülhet. Egyrészt, amit később aztán fel is rónak a Grüssper során Endrédi Vendelnek, hogy a növendékek egy részét megpróbálják külföldre szöktetni. Maga a szökés az sikerül, és át is jutnak ezek a fiatalok 21-en a határon, viszont Burgenlandban, az orosz zónában egy részüket letartóztatják, őket később kvázi bűnjelként visszahozzák Magyarországra, és ezek a fiatal szerzetesek is 3-4 éves börtönbüntetést kapnak. Az egyetlen bűnük nekik például az volt, hogy szerzetesi életüket folytatni akarták, és Rómában akarták befejezni az előjáróik intenciói szerint a tanulmányaikat. A másik probléma az a Vendel apátudal az volt a kommunisták számára, hogy egy ilyen markáns személyisége volt a magyar szerzetességnek is, tehát az állammal való 50 nyarán zajló tárgyalásokban is ő részt vett, és elég markáns szerepet játszott, tehát hogy az egyik erős emberét a magyar szerzetességnek így megpróbálták kiiktatni, tehát gyakorlatilag amikor ő 1950. október 25-én átadja az apátságot, illetve az apátság épületét az állami embereknek, akkor Budapestre költözik, de mondom, az ő tudatában ez ott van, hogy már 48 óta, hogy ő valószínűleg letartóztatottak listáján lesz, tehát ez a rendi közösséget sem éri teljesen váratlanul, annyiban sem, hogy készülnek is arra, hogy akkor itt szükség lesz egy helyettesre, aki a apát akadályoztatása esetén a feloszlatott közösséget vezeti tovább, sőt 50 nyarán, amikor látszik annak lehetőség egy, hogy esetleg az ő személye miatt nem kerül a ciszterci rend a megmaradó rendek közé, akkor Endrédi Vendel maga ajánlja fel a lemondását az apáti tanácsban, viszont az apáti tanács mondja, hogy őt az egész közösség nagy többséggel választotta meg, ahogy arról már beszéltünk, apátjává, tehát a bizalmát élvezi a közösségnek, csak a szentszéknek lenne joga felmenteni, ők ezzel nem akarnak élni, és az apáti tanács leszavazza ezt a lemondási javaslatot, de felkészülnek arra, hogy le fogják tartóztatni, ezért a már említett Zsigmond Lórántot jelöli gyakorlatilag az apáti tanács arra, hogy erre az esetre vegye át a rendnek a vezetését. Tehát, ahogy említettük, október utolsó napjaiban Budapestre költözik, majd néhány nappal később, amikor az unokaöcsét látogatja meg, illetve onnan tér vissza, akkor a titkárával együtt a Soroksári úton letartóztatják, a hírhet Andrássy út 60-ba viszik, ott megkínozzák, egyébként erről a visszaemlékezéseit a börtönből való szabadulása után aztán megírta, tehát ezeket ma olvashatjuk is, és ennek a kegyetlenségével szembesülhetünk, és valóban a Grüssperben, mint koncepciós perben bevonják őt is a már szintén említett Hagyó Kovács Gyulával együtt, tehát ők két olyan erős embere a két világháború közötti magyar katolicizmusnak, illetve neves emberei, akikkel így példát tudnak statuálni, és az egész magyar egyházat számára üzenetet megfogalmazni, amellett, hogy a Vincenti bíboros ekkor már börtönben van, a püspöki karnak a fejét, a kalocsaiéseket, Grősz Józsefet is ellehetetlenítik. Tehát, hogy ez a célja ennek az egész Grüsspernek a katolikus egyház erejének a megtörése, és emellett a ciszterciek a híre, vagy a róluk kialakult képben egy nemzeti magyarsága mellett mindig kiálló közösség ...nek a képevel azonosult, illetve így tekintettek a ciszterci szerzetesekre a két világháború között, talán már a 19. század végétől beszélhetünk erről a kialakult képről. Ez is a kommunistáknak a szemében egyfajta szálkát jelentett. Nem csak Endrédi Vendel és Hagyó Kovács az, akik a perben szerepelnek, hanem a mellékperekben még a elfogott rendi növendékeket is elítélik, illetve gazdasági vonalon pedig még további ciszterci szerzeteseket is bevonnak a perbe. Koncepciós pernek a voltát mutatja az is, hogy nagyon szertágazó az a bűn csomag, amivel Endrédi Vendelt megvádolják, tehát a valutaüzérkedés, a Vatikánnak való kémkedés, akkor itt külföldre való szöktetés, minden szerepel ebben a bűnlajstromban, és valóban 14 éves börtönbüntetésre ítélik. Ennek a nagy részét aztán egyébként magánzárkában tölti el. Az interjú elején beszéltünk az ő matematika-fizika iránti rajongásáról, vagy szeretetéről. Későbbi visszaemlékezése szerint ez az egyik nagy erőforrás számára az Isten hite mellett, ami segített épésszel átviselni ezeket a szörnyű éveket, meg a kínzásokat. Tehát, hogy naponta fizika és matematika feladatokat oldott meg a fejében, aztán, ha már talált valami kis tégladarabot, akkor azzal felkarcolt különböző képleteket a cellájának a falára. A másik pedig az, hogy a diákjai, az egykori budai diákjainak a nevét, a családi kapcsolatait próbálta memorizálni, és ez egyébként ez később is, már szabadulása után is egy ilyen sajátossága, hogy évtizedekre visszamenőleg is akár már a diákjainak a családját is pontosan tudta nyomon követni. Talán megkapó momentum az ő elítélésével kapcsolatban, hogy ez az egész rendi közösséget megrendíti. Ugye az ircen felosztatás után még átmentileg maradhat 4 ciszterci egyházmegyei papi szolgálatban, és közülük a legidősebb Neuhold Zséb, aki gyóntatóként szerepel hivatalosan, és ő hamarosan a felosztatás után rákkal diagnosztizálják, és a szenvedéseit azt az ekkor zajló, hogy a Grösszbergben szenvedő apátjaira ajánlja föl. Talán nem véletlen a dátum, ugyanazon a napon hal ő meg, amikor a Grösszbergben Wendel apátodat elítélték. Maga az apát csak később, már szabadulása után tudja meg. Ugye a szabadulására pedig 1956-ban a forradalom novemberi napjaiban kerül sor, de ez nem egy végső szabadulás. Miután a kommunista állam konszolidálja a sorait, 57. március 1-én újra bebörtönzik, és végül is csak szeptember 16-án szabadul ki. Zércre értelemszerűen nem mehet vissza, de a piaristák, akik átmentileg itt Budapesten befogadják, ott sem maradhat, hanem az AEH, az a pannonhalmi főapátságban kialakított időszerzetesek számára létrehozott otthont jelöl ki számára kényszertartózkodási lakhelyként.
Azt említette, hogy pannonhalmát jelölik ki számára, és tulajdonképpen itt él házi őrizetben élete végéig, egy több mint 2 évtizeden keresztül. Ez életének utolsó szakasza. Mi jellemző erre az időszakra?
Valóban ez egy elég hosszú időszak, és a rendi szempontból is egy jelentős időszak, bár apátként hivatalosan, mint egy felosztatott rend előjárója nem működhet, ez nem jelenti azt, hogy nem is működött. Ugyanis a pannonhalmi szobája, hogy az életrajzát megíró egyik szerző fogalmazotta, jelentette a zirci otthont a felosztatott rend tagjai számára, tehát akár oda betérhettek hozzá látogatóba, erőt gyűjteni, lelki segítséget kérni, de ahogy mondtam, mint egyházi előjáró is gyakorolta az apáti hivatalát, olyan szempontból, hogy 2 szerzetesről tudunk legalább, aki az ő kezében a pannonhalmi szobájában tette le a szerzetesi örökfogadalmát, illetve egy egészen egyedi esetet is tudunk, amikor az érdi, ma már Érden élő, a Regina Mundi ciszterci nővéreinek a előjáróját, Pung Gemmát, ő benedikálja, tehát avatja apát nővé 1971. decemberében a pannonhalmi szobájában rendkívüli körülmények között a rendkívüli eseményekre való tekintettel. Tehát valóban egyfajta őrlánként van ő jelen a magyar ciszterciek között, még ebben a korlátozott szerepében is. Emellett pedig levelezés útján a külföldre került rendtársakkal is tartja a kapcsolatot, a véleményt formál, nyilván ez csak virágnyelven teheti, mivel a levelezését azt egy-egyben ellenőrzi az államvédelem, de mégis talán ez az időszak az, ami még az apátságának a szabad működése, az egy főpapnak a működése. Erre az időszakra tekint vissza ugye a rendi emlékezet, mint egy igazi atyának, a közösségnek egy szerető atya. Így tekintenek az ő működésére. Ahogy ereje egyre gyengül, nyilván ez egyre korlátozottabb, de élete utolsó napjaig a közösségének az atya marad, és ezek az utolsó napok aztán 1981. decemberében fejeződnek be, és 1981. december 29-én fejezi be ő a földi életét.
Ha nem is valós kolostori körülmények között, amint ahogy élhetett volna Zircen, de mégiscsak a pannonhalmi bencés kolostorban, annak is a szociális otthonában, öreg otthonában élt hosszú évtizedeket és fejezte be életét, és Zircen helyezték végső nyugalomra. Egy különleges, kiemelkedő személyiségről, Endrédi Wendel ciszterci szerzetes zirci apátról hallhattak beszélgetést. Vendégünk Halász Nivárd ciszterci szerzetes történész volt.
Egyház történeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt.